A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát destináció. visithargita.ru.
Tudást vetünk, jövőt aratunk. A műsor támogatója a Marosi Gazda Kft. www.rmge.maros/marosi-gazda.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Elkezdődött az influenza elleni oltási kampány, amelynek célja a betegség terjedésének megakadályozása. Mindeközben magas a koronavírus fertőzések száma is az országban. A HPV vírus elleni oltást pedig 26 év alatti fiatalok ingyenesen megkaphatják. Bár mostanában sokan kétségbe vonják szerte a nagyvilágban az oltások hatékonyságát, félelmet keltenek az esetleges mellékhatások. Tény, hogy az évtizedek során fertőző betegségeket, járványokat szüntettek meg ezek segítségével. Hogyan készítik az oltóanyagokat, mit tartalmaznak, hogyan alakul ki az immunitás és mi okozhatja az esetleges mellékhatásokat, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Fejér Szilárd, sepsiszentgyörgyi kémikus kutató. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Kezdődik az influenza szezon, és újra viszonylag magas a koronavírussal fertőzöttek száma az országban. Kell aggódnunk a fertőzések miatt? Én nekem is a hangom elment, de ez még nem influenza, és nem is koronavírus, remélem.
Ősszel amúgy is mindig megnövekszik a különböző légúti megbetegedéseknek az aránya. Az, hogy éppen melyik vírus mikor tud jobban terjedni, az egyrészt függ a szezonalitástól, másrészt az éppen aktuális variáns fertőzőképességétől, és így igazából a számok mondják meg, hogy mennyire kell tartsunk egy-egy adott vírustól, viszont általánosságban elmondható az, hogy ősszel azért kell vigyázzunk arra, hogyha betegek vagyunk, akkor nem menjünk közösségbe, és hogyha van a családban olyan személy, aki fokozottan védelemre szorul, gyengébb az immunrendszerre vagy idősebb, akkor őket védjük, amivel tudjuk.
Igen, most már jó néhány hete, talán hónapja is, hogy ismét beszélnek a koronavírus fertőzésről. Tulajdonképpen itt volt velünk az elmúlt 4 esztendőben, és tudjuk, hogy az orosz-ukrán háború kitörésekor, hát úgymond egyik napról a másikra eltűnt, nem beszéltek többet róla, de azért gondolom, hogy itt volt.
Természetesen itt volt és nem tűnt el. A világjárvány, mint olyan, az már lecsillapodott, de még folyamatosan képes olyankor is okozni járványhullámokat, amikor nem egy tipikus légúti fertőzés szezonban vagyunk. Például nyáron.
Ez történt az idén, ugye?
Igen, de ez történt a tavaly is. Uh-huh.
Létezik ma a védőoltás a koronavírus ellen?
Természetesen, éppen hogy Romániában a minisztérium valamilyen okból kifolyólag nem szerzett be aktualizált oltóanyagokat, ami elég szégyen teljes dolog. Reméljük, hogy az új miniszter ezt azért korrigálni fogja, még akkor is, hogyha nem ingyenesen teszik elérhetővé, hanem mondjuk fizetősen. Mert nyugaton ez működik, még Magyarországon is van elérhető oltóanyag, de itt Romániában már évek óta nincs.
Igen, hát most már nem tudjuk, hogy azóta évek óta hány új egészségügyi miniszter volt, de reméljük, hogy valóban lesz. Azt mondta, hogy aktualizált védőoltás. Milyen időközönként kell ezeket? Ugye hát a vírustörzsek folyamatosan változnak, azért is kell ezeket folyamatosan aktualizálni, napirendre hozni?
Igen, az influenza vírusoknál például ugye évente meghatározzák világszinten, hogy melyik lesz, megpróbálják megtippelni, hogy melyik lesz az éppen járványt okozó vírus törzs, és ezekre gyártanak le oltóanyagokat már néhány hónappal az éppen szezonális járvány előtt. A koronavírusnál másképp működik, mert ott éppen úgy igazítják utána, ahogy a vírus változik, tehát ott még nem tudják megtippelni, hogy milyen irányba megy.
Uh-huh. Igen, hát gyakorlatilag az influenzánál ugye az északi és déli féltekén tomboló járványok határozzák meg azt, hogy milyen védőoltást kell a másik félteken éppen kidolgozni, hiszen az évszakok váltakozásával tippelhetnek arra, hogy milyen törzs lesz, milyen törzs tombol majd ezen a télen mondjuk itt az északi féltekén, nem?
Erre megvan a saját metodológiája a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezetnek. Ez általában működik, ez a stratégia. Voltak évek, amikor nem működött, és nagyon gyenge volt az oltásnak a védelme az aktuális fertőzési hullámban.
Hogyan készülnek a védőoltások, kérdezem a kémikus kutatótól. Szóval gondolom, hogy az úgy kezdődik, hogy azonosítják azt a bizonyos vírustörzset, és utána mi történik? Addig, amíg egy megbízható védőoltás alakul ki, és itt a kulcskérdés ugye az, hogy a megbízható, hogy valóban védelmet biztosítson, és hát lehetőleg ne legyenek mellékhatásai, de majd beszélünk a mellékhatásokról is.
Ez attól függ, hogy maga a védőoltás milyen technológián alapul. Általánosságban véve elmondhatjuk azt, hogy miután azonosították az adott vírus, vagy nem feltétlenül vírus, akár baktérium törzset is, mert ugye arra is vannak védőoltások, azonosítják azt a darabját, amely a legvalószínűbben kivált egy olyan immunválaszt, amivel legjobban tud védekezni a szervezet a fertőzés ellen, és bejutatják valamilyen, tehát igazából elkészítenek egy olyan formulát, egy olyan védőoltást, amely azt a darabot valamilyen formában tartalmazza. Tehát ezt tartalmazhatja direkt formában, tehát fogják azt a darabkáját, és legyártják, külön beteszik a védőoltásba, vagy tartalmazhatja indirekt formában, ezek például a messenger RNS oltások, vagy vannak más DNS alapon történő oltások, amikor ráveszik a szervezetet, hogy termelje le az adott részét. Vagy lehet olyan, hogy egy vírust teljes egészében beraknak a védőoltásban, viszont inaktiválják, tehát megoldják azt, hogy ne tudjon szaporodni. Tehát ezek a fő stratégiák. A lényeg az, hogy mindig valamilyen darabja az adott kórokozónak bekerül, és ezt a darabot bejuttatva a szervezetbe, ez idegen anyagként fogja érzékelni, és immunválaszt fejlesz ki rá, hogy a szervezet meg tudjon tőle szabadulni.
Mária írja SMS-ben, optimális esetben mennyi időnek kell eltelnie ahhoz a tesztelési folyamatban, hogy azt mondhassuk, biztonságos az adott védőoltás?
Ez nem is annyira idő kérdése, mint inkább pénz kérdése. Tehát ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy biztonságos egy védőoltás, akkor mondjuk azt, hogy biztonságos egy védőoltás, amikor a védőoltással járó kockázatok jóval kisebbek, akár egy-két nagyságrenddel kisebbek, mint a betegséggel járó kockázatok. Ez teljesen járványhelyzettől függ, és ugye kockázathasznosság elve, nem adunk olyanra védőoltás, olyan betegségre, ami már nem létezik például, mert hogy hiába, tehát minden védőoltásnak nullánál nagyobb a kockázat a mellékhatások miatt, viszont amikor például a fekete hímülő a fekete himlő elleni védőoltásokat adtak, és azzal sikerült eltüntetni a főcínéről. Olyankor jóval ezek a mellékhatásoknak a kockázata jóval kisebb volt, mint a himlő általi halálozás vagy súlyos szövődmények kockázata, tehát olyankor fel sem merült, hogy ne adják be azt. De most, hogy gyakorlatilag nincsen ilyen kórokozó már a Földön, most persze, hogy nem adnak védőoltást olyan ellen, ami nincs. Tehát így kell gondolkozni. Tehát az, hogy egy védőoltásnak a biztonságosságát meg tudják mondani, az minimum néhány hónap, de attól függően, hogy mennyi pénz van, hogy a megfelelő klinikai vizsgálatokat a megfelelő számú páciensen le tudják folytatni, néhány év is lehet.
Egy másik kérdés SMS-ben, jó napot kívánok, az immunrendszer többféleképpen lehet edzeni és erősíteni. A krónikus betegségek és a védőoltások megférnek egymás mellett, vagy jelezni kell bármilyen intoleranciát az oltó személyzetnek, Zsírona írja.
Tehát az van, hogy maga az immunrendszer edzésére a legjobb módszer az a betegségnek a kikerülése valamilyen védőoltásra, mert úgy tudunk immunválaszt generálni, hogy nem terjed az adott kórokozó kontrollálatlanul bennünk, mert amikor megfertőződünk, akkor ugye az van. És pláne a legyengült immunrendszerűek, a krónikus betegek vannak általában jobban kitéve a fertőző betegségeknek. Tehát az, hogy mondjuk én megedzem az immunrendszeremet valamilyen más módszerrel, nem egy Isten olyan étkezéssel, vagy olyan életvitellel, az még mindig nem edzi célzottan az immunrendszert egy-egy adott immunválasznak a generálására. Tehát még mindig az van, hogy ha meg akarunk előzni egy betegséget, és pláne krónikus betegek vagyunk, akkor érdemes beoltatni magunkat azok a betegségek ellen, amit ha elkapnánk, jóval nagyobb esélyünk lenne a szövődményekre.
De azért az oltás valamelyest gyengíti a szervezetet? Általában?
Nem. Tehát az oltásnak pontosan az a célja, hogy megvédje a szervezetet, tehát hogy egy valamilyen immunválasz generáljon. Persze vannak a pláne ismétlődő oltásoknál, vannak a mellékhatásoknak, vagy az oltásra járó kellemetlenség, az létezik. Viszont még mindig jóval kevésbé kellemetlen, mint a betegség, ami aztán tényleg esetleg tartsára tenni az adott szervezetet.
Hogyan készítik az oltóanyagokat, mit tartalmaznak, hogyan alakul ki hatásukra az immunitás, és mi okozhatja az esetleges mellékhatásokat, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Fejér Szilárd, sepsiszentgyörgyi kémikus kutató. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ugye a koronavírus járvány után, hát úgymond megerősödtek nagyon az oltás ellenes hangok Romániában is, és szerte a nagyvilágban. Mert azt mondják, még ma is hallani olyanokat, hogyha valaki, ne adj Isten, elhalálozik, hát az még mindig a koronavírus elleni oltásnak lehet a mellékhatása. Szóval, hogy gondolja, kellő mértékben, vagy kellő figyelmet, és ahogy ön is mondotta, kellő pénzt fordítottak arra, hogy ezek az oltások valóban megbízhatóak legyenek, és ne legyenek évek múlva is olyan mellékhatások, amelyekkel hát egyesek előállhatnak, még akár manapság is?
Természetesen. Ez egy emberi tulajdonság, hogy mindig megpróbálunk valamilyen nehezen megmagyarázható eseményre valamilyen egyszerű magyarázatot találni. Tehát mit tudom én, az ősember, hogyha látta, hogy ég az erdő közepén egy fa, és belecsapott a villám, akkor egyből arra gondolt, hogy ez a villám istenének az eredménye, és valami rosszat csinált ő is, és biztos, hogy büntetve van például. Tehát az, hogy most évekkel az oltás után mondjuk valaki meghal egy bizonyos betegségben, az ahhoz, hogy be lehessen bizonyítani bármilyen ok-okozati összefüggést, ahhoz azért nagyon-nagyon komoly adatok kellenének. És én merem állítani, hogy ennek az esélye gyakorlatilag nulla. A védőoltásoknak a hosszú távú hatása az igazából az, hogy mondjuk egy egész krónikus beteg populáció nem halt bele a koronavírus oltásba, és ezért tovább tud élni. Most az oltás kampány elején azt mondták, hogy egy éven belül mindenki, akit beoltanak, meghal. Na most eltelt egy csomó idő azóta, és nem látszik olyan többlethalálozás, ami az oltások miatt lenne, tehát hogyha igaz lenne bármi abból, hogy van hosszú távú hatása, az kellene látszódjon a halálozási statisztikákon. Ehhez képest az látszott, hogy az oltások igazából emberéletek millióit mentették meg, és sokkal durvább lett volna a helyzet, amíg a pandémia lecseng, mert előbb-utóbb így is, lecsengett volna, de a velejáró rövidtávú halálozási mutatók, azok sokkal rosszabbak lettek volna.
Igen, hát ugye ezt nem tagadhatjuk, hogy léteznek mellékhatásai az oltásoknak. Mitől alakulnak ki, vagy hogyan alakulnak ki ezek a mellékhatások?
Igazából ezek a mellékhatások, ezek az immunválasznak a mienségétől függenek, tehát az immunrendszer az nagyon, egy nagyon bonyolult rendszer, mindenkinél másképp működik, nincs két egyforma immunrendszerre rendelkező személy, és beindulhatnak olyan folyamatok, ami egy idegen anyagra válaszul, történik valami, ami miatt esetleg tünetei lesznek, vagy súlyosabb szimptomái lesznek egy páciensnek, magasabb láz. Volt ugye az AstraZeneca oltásnak egy olyan problémája, ami nem látszódhatott a klinikai kísérletekben, ami mondjuk több millió esetből egyszer jelentkezik ezek a viralvadási problémák, tehát egy adott valamire fogékony a populációból egy nagyon kis része volt fogékony ilyen mellékhatásokra, és ezek csak olyankor derülnek ki az utánkövetésnél, de így van ez a gyógyszereknél is, és még mindig az van, hogy azok, akik egy súlyos mellékhatásba esetleg belehaltak, azoknál semmi nem garantálja az, hogy a fertőzésnél, amikor kontrollálatlanul terjed a vírus, és ugyanazok a vírus darabkák okoznak valamilyen immunválaszt a szervezetbe, nem lett volna neki súlyosabb, vagy ugyanúgy nem lett volna ugyanaz a végkövetkeztetés. Tehát itt mindig arról van szó, hogy egyéni szinten lehet, hogy problémás egy ilyen nagyon ritka szövődmény védőoltásnak, de társadalmi szinten, populáció szinten azért védőoltás, mert a velejáró kockázatok elenyészőek ahhoz képest, hogy mi lenne, hogyha a betegséget kapná meg a társadalom egy része.
Másik kérdés SMS-ben. Van természetes útja, módja a kórokozók szervezetbe jutásának, ami védettséget ad, és van az oltás, amit én nem nevezném minden esetben természetes útnak, módnak. Ismertek-e kutatási eredmények-e két fajta védettség összehasonlításáról? Köszönöm, üdvözlettel, Zoltán írja.
Igen, tehát ez egy nagyon elterjedt tévképzet, hogy a természetes immunitás kialakulása, vagy a természetes úton a fertőződéssel történő immunitás kialakulása az jobb lenne. Elárulom, nem jobb. Sőt, pontosan ezért van szükség a védőoltásokra, mert a természetes úton történő immunitás kialakulásának a velejárója az, hogy például a poliovírus fertőzés miatt a gyermekbénulás esetekben ugye emberek leírték az életüket vastüdőbe. És A védőoltás volt az, amely gyakorlatilag eltüntette ezt a vastüdős létezési formát, ami ugye nem egy kellemes dolog, hogy minden este befeküdjél egy gépbe azért, hogy tudjál egyáltalán létezni. Úgyhogy a természetes megfertőződés vagyis a természetes immunitás kialakulása az egy elkerülendő dolog olyan esetekben, amikor ez a kórokozó valamilyen csúnya dolgot tud csinálni. Most nem biztos, hogy éppen velünk azt csinálja, de elég, hogyha a szomszéddal, vagy az ember gyerekével, vagy az ember szüleivel azt csinálja, és ezeket az eseteket kell elkerülni, és ezért van szükség védőoltásra.
Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, János vagyok. Üdvözlöm a kedves meghívottját, és van egy szerény észrevételem. Ne vegyes értésnek kérem. Én úgy tudom, hogy például az Egyesült Államokban is 15 év körül van az a tesztelési időszak, amíg egy új oltást ki kell kísérletezni. Jelenleg a koronavírusnak az oltóanyaga nem vállott 15 éves teszt alatt. Ez az egyik. Mikor mi gyerekek voltunk, és a mi gyerekeinknek is az oltóanyagot nagyon hosszú idő alatt kísérletezték ki, és nem lehetett hallani annyi mellékhatást, meg annyi rossz dolgot az oltás után. Tehát én itt nekem ez az én véleményem, hogy ez az oltás a koronavírussal kapcsolatban is, most már más oltóanyagokkal kapcsolatosban is, hát a pénzbeszél alapon készülnek, gyorsan, hamar, sok pénzet, és ezért vannak az, hogy a lakosság kezd elege lenni az ilyen oltóanyagokból, és nem kér belőlük. Mert gondolom, ön is kedves meghívott, hogyha Isten őriz, én nem kívánok rosszat senkinek se, de egy ilyen oltóanyag oltás után súlyos mellékhatása lenne, hát én is nem tudom, akkor milyen véleménye lenne ezekről az oltóanyagokról. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen.
No. Igen, tehát ez az észrevétel is egy teljesen hibás prekoncepción alapul. Tehát kezdjük azzal, hogyha azt mondjuk, hogy mert a gyerekkorunkban nem volt ilyen. Mert a gyerekkorunkban igazából nem volt internet. És nem tudtak terjedni az álhírek, meg a manipuláció. Ez az egyik. A másik az, hogy a gyermekkorunkban még volt olyan, hogy bizonyos súlyosabb betegségek nem voltak eradikálva, és még közösségi szinten is tudták, hogy na mi van, hogy a Mariska néninek is a gyereke mondjuk gyermekbénulásba halt bele, vagy éppen kanyaróba. És olyankor már közösségi szinten mindenki érzékelte a védőoltásoknak a hasznosságát és a szükségességét. Most pedig eljutottunk oda, hogy ez az érzékelés ez nagyon eltompult. Az álhíreknek köszönhetően, a felgyorsult világnak köszönhetően nem látjuk, pláne, hogy nincsen körülöttünk most már a védőoltásoknak, pláne a gyermekkorban beadott védőoltásoknak hála, nincsen körülöttünk elég beteg személy, meg elég sok olyan történet, amit így tudnánk a közösségből, hogy milyen jó lett volna, hogyha be lett volna ott. És ezért viszont újra úgy néz ki, hogy a saját bőrünkön fogjuk megtapasztalni, mert Románia már megint a kanyaros esetek számát tekintve eléggé az élvonalba jár, ami elég szégyenletes dolog. Ugyanúgy Amerikában is az álhíreknek köszönhetően egész kanyaró gócok vannak most, mert hogy a szülők annyira félnek az oltásoktól, hogy nem oltatják be a gyerekeiket. Tehát ez egy olyan dolog, amit igazából megfelelő kommunikációval és megfelelő oktatással lehet csak korrigálni.
Mert hogy mekkora kell legyen az átoltottság ahhoz, hogy ez a teljes immunitás, hát valamennyire teljes immunitás kialakuljon. A populációnak bizonyos százaléka azért be kell legyen oltva, ugye? És akkor szoríthatók vissza igazából a járványok.
Ez attól függ, hogy éppen mennyire fertőzőképes az adott vírus, és milyen gyorsan tud
most
terjedni,
éppen a kanyaróra gondolok.
Igen, tehát a kanyaróra 95% fölötti kéne legyen az átoltottság, és Romániában jóval 90% alatt van.
Nemrégen, jól emlékszem, tavaly télen beszélgettünk a humán metapneumovírusról, a HMPV-ről, amely tüdőgyulladást okozott. Ez a vírus, ez hogyan került elő, illetve számíthatunk-e arra, hogy tombolhat majd ezen a télen is? Vannak-e erre adatok?
Nincsen birtokomban olyan adat, ami egy komolyabb hullámot jelezne előre. Ez is egy tipikus szezonális vírus, amely nyáron, illetve télen szokott főleg problémákat okozni. Ez általában gyerekeknél problémásabb, illetve idősebbeknél.
Ez ellen létezik valamiféle oltás? Illetve az influenza elleni oltás nyújthat védelmet?
Nem tudok oltásról a human metapneumovírus ellen. Az influenza elleni oltás igazából abban nyújt úgy általában védelmet, hogy az influenza nem csak, hogy az ember mondjuk nem lesz influenzás, hanem az influenza szövődményei ellen is ugye ezért véd. Tehát mondjuk kisebb eséllyel lesz valakinek egy bakteriális tüdőgyulladása, mert hogy nem lesz influenzás, ami segíthetné a szövődmények kialakulását.
Igen, és beszéljünk itt műsor vége felé az antibiotikum rezisztenciáról, minap láttam, és hát már régóta mind mondják kutatók azt, hogy az évszázad legnagyobb kihívása talán az lesz, hogy ez az antibiotikum rezisztencia hova fog fejlődni, miért ne használjunk antibiotikumot, például vírusos fertőzés esetén, illetve egyáltalán mi indokolja, hogy indokolja-e valami ezt a nagyfokú antibiotikum használatot?
Nagyon-nagyon elérhetőek sajnos a széles spektrumú antibiotikumok, és általában a rezisztencia az ugye azért jelentkezik, mert elég, vagy nem szedi mondjuk az ember szakszerűen, vagy már annyi antibiotikumot szedett, hogy a baktériumok bizonyos túlélési stratégiaként kifejlesztik ellen a rezisztenciát. Tehát általánosságban elmutató, hogy antibiotikumot csak akkor szabad szedni, amikor egy orvos mondja, nem csak úgy, hogy van a szekrényben valami, kicsit meghűltem, és akkor most bekapok néhány szemet. Ennek semmi értelme, sőt, ezek azok, ami miatt igazából magas, sőt, Romániában is elég magas az antibiotikum rezisztencia, de világszerte is nagyon így néz ki, hogy ez a következő nagy kihívás, hogy hogyan tudunk új antibakteriális szereket kifejleszteni. Vírusos megbetegedésre pedig tényleg semmi értelme, mert nem hot az antibiotikum. Akkor szokták felírni vírusos megbetegedés esetén, amikor már van valamilyen szövődmény, ami valószínűsíthetően bakteriális eredetű.
Igen, hozzáférhetőek ma Romániában az antibiotikumok orvosi felírás nélkül a gyógyszertárakban? Tudomásom szerint nem.
Így van, viszont sajnos nagyon sok olyan orvos van, aki úgy ír fel antibiotikumot, hogy nem is vizsgáltatja meg a páciens. Tehát ilyenkor mondjuk, ha van egy torokfájás, és nem látszik ránézésre egyből, hogy na ez biztos streptokokusz például, akkor az orvosnak az lenne a kötelessége, hogy elküldi a pácienst egy garatválladékra, egy mintavételre, ahol meg tudják mondani, hogy akkor van-e valamilyen olyan kórokozó, olyan baktérium, amelyet antibiotikummal kell kezelni, vagy nincs. És nagyon sokszor van ezért, hogy egy vírusos megbetegedésre felír alapból kapásból antibiotikumot, aztán beszedi a páciens, aztán 5 nap múlva helyre jön, és akkor azt hiszi, hogy az antibiotikumtól jött helyre, de igazából az nélkül is helyre jött volna. Viszont az antibiotikum miatt az összes többi baci, amire az antibiotikum esetleg hatott, hozzá, tehát tovább fejlődhet úgy, hogy mondjuk kifejleszten egy rezisztenciát, vagy alakulhatnak ki olyan baktérium kolóniák akár a beleikben, amelyek kezdenek rezisztensek lenni arra az antibiotikumra.
Igen, és hát ami még fontos, ugye, hogy amennyiben az orvos írja fel, és mondjuk egy 5-7 napra, hogyha 3 nap után jól érezzük magunkat, azért ne hagyjuk abba az antibiotikum szedését, hanem azt a kezelést azért folytassuk le végig. Ez is fontos.
Erről megoszlanak a vélemények. Van olyan tanulmány, ami nem bizonyos bakteriális fertőzésekre nem látott különbséget abban, hogy sőt, jótékony hatást látott abban, hogyha néhány nap után abba hagyták, de ez mindenképp az orvosi javaslatok mindig az aktuális legjobb tudásunk szerint, a legjobb orvosi tudás szerint kellene működjenek, és akkor ezt a javaslatok azok változhatnak akár bizonyos betegségekre is, hogy mennyi ideig, milyen antibiotikumot hogyan érdemes szedni.
És az orvosok szempontjából meg hogyan érdemes felírni?
Természetesen, de fontos lenne, amit már mondtam, hogy biztos legyen az orvos abban, hogy ezt akkor antibiotikummal kell kezelni.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Fejér Szilárd, Sepsiszentgyörgyi kémikus kutató volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szívesen.
Viszont hallásra, 4 perc múlva 11 órakor kezdődik a híradó, azután pedig a rádióújság műszaki munkatársam Borbély Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket. A Gyagási Levente vagyok, legyen szép napjuk, viszont hallása holnap.
Társadalmi célú hirdetés.
Szeretjük Székelyföldet.
Ezért nem dobjuk el a cigarettacsikket az utcán. Az is szemetelés.
Zaklattak már online? Gyűlöletbeszéd.
Súlyos félretájékoztatás.
Erőszakra való úszítás.
Vagy kiskorúakra veszélyes tartalom.
Lépjünk fel a törvénytelen internetes tartalmak ellen. A cna.ro honlapon már te is jelentheted a veszélyes tartalmakat, és kérheted ezek eltávolítását.
Az online biztonság veled kezdődik. Védd az internet biztonságát.
Az Országos Audiovizuális Tanács kampánya.
A saját egészségünk érdekében végezzünk naponta legalább 30 perc testmozgást.
Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11 óra.
Híreket mondunk. A mikrofonnál Szentpéteri Emese.
Kelemen Hunor szerint a kormánykoalíciónak mielőbb rendeznie kell a bírák és ügyészek külön nyugdíjainak ügyét, különben elveszítheti a hitelességét. Hatósági felügyelet alá helyezték a brassói közegészségügyi igazgatóság vezetőjét. Az orosz Lukoil bejelentette, hogy eladja nemzetközi érdekeltségeit, miután több ország szankciókat vezetett be a vállalat és leányvállalatai ellen. A